Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Ámen. Isten tiszteltünk elején énekeljük el a 151. dicséretünket. Helyünket elfoglalván a 28. Zsoltárunknak első, második és ötödik verszakát énekeljük. 28. Zsoltár eképpen kezdődik. Hozzád kiáltok, kegyes Uram, én segítségem és kőváram. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Drága mennyatyánk, Te hozzád könyörgünk, hogy ezt a mai ünnepi Isten tiszteletünket, minden Isten tiszteletük ünnep, kérünk, Urunk, áld meg, légy szent lelkeddel itt, és üzenetedet, hozzám, miatt hozzád én méltóan, kérek Uram, hadd adjam tovább a gyülekezetnek szeretettel és örömmel. És kérek Uram, hogy szent lelked által a gyülekezet vegye örömmel. Áld meg ezt a gyülekezetet, az itt jelenlévőket. Áldott legyen te szent neved mindörökké. Amen. Istennek igéjét János evangéliumának 15. fejezetéből, annak első versétől a 8. versét teljedőleg olvasnám fel. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlőveszőn nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett veszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Dicsérjük Istent a 200. énekünkkel. Istennek igéjét a Jelenések könyvéből, annak második fejezetéből, 8. verstől a 11. versig terjedőleg olvasom föl. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. légy hű, mint halálig, s néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Foglalja el a helyét a gyülekezet. A Jelenések könyvéből 7 gyülekezet életébe láthatunk be. Nem lenne rossz mind a 7 gyülekezetet havonta egy vasárnapi prédikáció alkalmával megvizsgálni, hogy mit üzennek nekünk e fejezetek, de most nem azért választottam ezt a szakaszt, hanem ez a része is a sorozatunkat akarom tovább folytatni. Kik minden vasárnap hűségesen hallgatják az Isten tiszteleteket itt a templomban, azok azonnal tudni fogják, vagy tudják már, hogy megint a hűségről lesz szó. Nagyon tanúságos tud lenni, ha egy gyülekezeti tag ellátogat egy másik gyülekezetbe, és ha ott körülnéz, és meglátja, hogy él, hogy él az az ottani gyülekezet. Most közösen ellátogatunk igény segítségével egy másik gyülekezetbe, és nem csak térben, hanem időben is utazunk. Megláthatjuk, hogy ott milyenek az emberek, milyen nehézséggel küszködnek az ottani hívők. És a végén rá fogunk jönni, hogy a távolság és az idő messzeségének ellenére a szmírnaiak, ők is ugyanazokkal a nehézségekkel küszködnek, mint mi itt Budaörsön. Meg fogjuk látni, hogy amit Jézus üzen, ezt az üzenetet ma éppen úgy szól nekünk, mint akkor nekik. Szmírna egy hatalmas kereskedőváros volt Kis-Ázsiában. Forgalmas kikötővel rendelkezett, ami által garantálva volt a jólét az ott lakóknak. Széles utcái, gazdag háza miatt méltán lehettek elégedettek az emberek az ottani körülményekkel. Ebből arra lehet gondolni, hogy az ottani lakók is jól éltek, akkor a gyülekezetnek is dulcskálni kellett a javakban. De nem ezt olvassuk. Mi indokolja, hogy Jézus éppen a hűségben való kitartásra buzdítja a szmírnaiakat? 2 problémagócot fedezhetünk fel a levélből. Az egyik a gyülekezet gazdasági, a másik pedig a társadalmi helyzete. Egy szó utal anyagi helyzetükre, szegénység. Nem szégyen szegénynek lenni, csak kellemetlen. Főleg, ha egy gazdag városban van ez a gyülekezet. Környezetükben mindenki arról akar minket, és őket is meggyőzni, hogy milyen jó, ha valaki gazdag, mert nincs miért szégyenkezni, nincs anyagi gond, akkor minden rendben van körülöttünk. Itt persze nehezebb már helytállni a hűségben. Mi is szeretnénk, ha nem is sok pénzt, de anyagi jólétet magunk körül biztosítani. Ne kelljen aggódnom a holnap miatt. Egész Magyarország aggodalmaskodik a jövője felől. Van is miért? Persze vannak kivételek, akik nem aggodalmaskodnak. Ezen belül is 2 fajta embert lehet megkülönböztetni. Az egyik emberfajta, aki úgy teremt anyagi jólétet magának, mint egy kisisten, akinek a másik ember nem számít, ha érdekei megkívánja, akár még a kisembert is eltapossa. Sokszor az érdeke úgy is kívánja. A másik emberfajta olyan, aki nem aggodalmaskodik, ha mégis, akkor is odafordul teremtőjéhez, Istenéhez, ahhoz az Istenhez, akinek gondja van még mező állataira is. Akkor az emberre miért ne lenne gondja az ilyen Istennek? Bevallom, nehéz az utóbbihoz tartozni. Mi magunk keresztények, és főleg leginkább mostanában, mi is kezdünk hajlamosak lenni arra, hogy mi is bővítsük az aggodalmaskodók táborát. Lehet, hogy mi nem merészkedünk olyan dolgokba, ami a világi törvényeket áthágná, de mi van az isteniekkel? Mi sem szeretjük, ha kellemetlenül érezzük magunkat a világban. Ezért néha kompromisszumokat kötünk a világgal, hogy elhárítsuk a fejünk fölől a bajt. Ezt már mi is néha pozitívnak tartjuk, már lassan el is fogadjuk, és elnevezzük emberi ügyeskedésnek. Milyen könnyű lenne, ha nem adnának okot arra, hogy mi is aggodalmaskodjunk. Milyen könnyű lenne a helyzetünk egy olyan társadalomban, ahol mindenki hű, megbízható és tiszta kezű. Ez könnyű lenne átvenni, így könnyű lenne hűnek maradni. A jó hallású ember nehézség nélkül igazodik a mellette álló énekhanghoz, szóló énekhanghoz. Ezt még egy gyöngébb hallású ember is meg tudja tenni. De mennyivel jobb hallás kell ahhoz, hogy valaki önálló dallamot énekeljen akkor, amikor más szólamok harsognak az ember fülébe. Ezzel a képpel lehetne leginkább visszaadni, amit akkor az a gyülekezet átélt környezetében. Állandó kísértésnek voltak kitéve. Az élet, a környezet egészen más dallamot zúgott körülöttük, mint amilyen a szívükben élt. Nap mint nap mi is ezzel találkozunk, ontja magából a tévé, a rádió, a környezetünk ezt a dallamot. Csábít, vonz, hogy mi is úgy gondolkozzunk, kecsegtet a jobb élettel, ha ezt modernebbül csinálod, vagy ha ezt megveszed, biztos bevágódsz a trendikhez, a divatosokhoz. Sikeresebb leszel az életben, ha nem vagy hűséges valakihez, nem kötitek össze az életeteket Isten előtt. Elavult már ez a gondolkodás, üres pellengzés a jóban, rosszban. Elég nekünk csak a jóban. Kényelmes, könnyű, praktikus és kellemes a jóban, de biztos, hogy nem kellemetlen, mint a rosszban, ahol néha szenvedni kell valaki mellett a bajban. Kukába ezekkel. Lazítsunk a gyeplőkön. Nem látod, kedves cimborám, komám, hogy milyen könnyen volna számodra is az egész élet, ha nem kötne a hegyi beszéd? Ha nem kellene Jézus parancsaihoz igazodni? Nem kell olyan lelkiismeretesen dolgoznod a munkádban? Egészíts ki a béredet egy kicsit sajátosan. Ők is kizsákmányolnak. Úgy sem veszik észre. Ha mi is egy picit zsebre teszünk, fogd fel, hogy zsebre dolgozunk. Elég az, ha a hűség csak addig terjed, amíg látják. Amíg a férj vagy a feleség látja, vagy amíg a főnök, a tanár, a hatóság szemmel ellenőrzi. Ilyen csábítások mellett nem könnyű megmaradni Krisztus mellett akkor és ma. A szmírnai gyülekezet tagjai hülyek maradtak ahhoz, amit a szívükbe ültetett Isten. Abban a környezetben ők is dúskálhattak volna a jóban, talán még keresztény mi voltukkal is kibékíthették volna a környezetüket, ha engednek a kísértésnek, a csábításnak, aggodalmuknak, a másképp gondolkozásnak. De nem tették meg. Nem tudták összeegyeztetni lelkiismeretükkel, hitükkel és Istenükkel. Ők is úgy élhették meg életüket, mint később Luther Márton. Luther hallgatásáért cserébe zsíros helyet kaphatott volna az egyházban, egy olyan egyházban, ahol már csak beszéltek Istenről, de úgy éltek, mint a világiak. Luther a néha igencsak keserűvé váló hűséget választotta. De most következő idézetéből mégis olyan boldogság tükröződik vissza, amely tovább lát a keserűségen és a nehézségeken. Tudta, hogy jól választott. Luther mondta ezt. Jézus nélkül a mennyország sem kell, Jézussal a pokolba is szívesen megyek. Lehet, hogy kinevetnek minket azért, mert mi ennyire ragaszkodni akarunk Istenhez. Ha kinevetnek, mellőznek is miatta minket, ha lemaradunk is a tülekedésben, ti tartsatok ki a felismert igazság mellett. És mi a mi igazságunk? A mi igazságunk Krisztus által van. Ő nem gátolni akar életünkben, nem elvenni jött, hogy szegények legyünk, és csak állandóan szenvedjünk, hanem betölteni az életünket, megvédeni mindazoktól, ami minket megkárosít, tönkretesz. El akarja venni tőlünk az aggodalmaskodás lelkét, és olyan dolgokat, amiben nap mint nap nehezebbé, és egy nagy lelkiismert furdalássá akarjuk változtatni az egész életünket. Vagy akár céltalanná. Isten féltőn szerető és hűséges voltát tapasztalták meg életükben, abban a gyülekezetben. és e fölé nem tudott már a világ sem nagyobb licitet mondani. Olyan nagyszerű az, hogy amikor Jézus a szminai gyülekezetnek ezt mondja, tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Lehet, hogy anyagilag meg sem közelítjük azt a szintet, aki a világ szerint okosan lavírozik, és gazdag, de mégis mi vagyunk az igazán gazdagok. Hát lehet nagyobb gazdagság a nyugodt lelki ismeretnél, lehet nagyobb boldogság olyan társ mellett élni le az életünket, mint az olyan házastárs, ki jóban rosszban mellettem marad, míg a halál el nem választ. Lehet-e nagyobb örömforrás az olyan valaki, aki hűségesen szeret, és nem számít, hogy én előtte ki voltam. Ők ezeket mind Istentől, és mindezt Istenben kapták meg. Aki hűségét hozzánk legjobban Krisztusban mutatta meg. Abban a Krisztusban, aki engedelmeskedett, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Olvassuk még igényben, hogy másik támadási felülete a gyülekezetnek az anyagi helyzete mellett a társadalmi helyzete volt. Sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint az mi ma el tudnánk képzelni. Lázadóknak minősültek. Az állam ellenségeiként tartották számon őket az emberek. Nem fértek bele az összképbe. Pedig a római társadalom igen befogadó volt az új dolgok iránt, és ez alatt a vallásokat is értem. Egy feltétel volt, amivel ebbe az összképbe be lehetett illeszkedni, az pedig a császár iránt, mint Istent, akit tisztelni kell, és hozzá hűnek kell lenni. Az engedélyezett vallások ebbe bele is mentek, nem okozott számukra problémát az ilyen kompromisszum. Egyel több vagy kevesebb Isten, kit érdekel, ha ez az ára? Csak hagyjanak békén minket, és hadd végezhessük a saját dolgunkat, hadd boldogulhassunk. De a keresztények nem így álltak hozzá. Ők hülyek maradtak, Istenükhöz dacolva a világgal. E hűségnek is köszönhető, hogy sok embert nyert meg ez a hit. És mi van a mával? Néha még saját magunkhoz sem vagyunk következetesek, hülyek, nemhogy Istenhez, s hitünkhöz. Persze akkor is voltak olyan emberek, akik szívükben vonzott ez a hűség, de a világban nem merték felvállalni. És inkább az otthon magányában próbálták kárpótolni azt az űrt, amit tapasztaltak magukban emiatt. De ez azzal a veszéllyel fenyeget akkor és ma, hogy ez a vonzódásból nem lesz hit. Ha mégis van már hit, akkor elsorvad és erőtlen lesz. És utána pedig épp úgy elkezd aggodalmaskodni, mint az olyan ember, mint aki soha nem ismerte fel az igazságot. A szmírnai gyülekezetben üldözések miatt még nem léteztek olyan keresztények, mint napjainkban, akik azért járnak templomba hülyen, mert így akarják bearanyozni életüket. Örökség vagy egyszerűen egy kulturális tudat által vezérelve jönnek templomba. Bár ez nem lenézendő, és valahol még pozitívnak is tartom, csak egyszerűen nem tapasztalja meg Isten igazi hűségét, ami miatt nem lesz foganatja az életében annak, hogy templomba jár. Róluk mindig egy aranyozott keresztnyaklánc jut az eszembe. Igen értékesnek tűnik a hűségük, hisz aranyból van első látszatra. De egy idő után ez az aranyréteg vagy bevonat le tud kopni, vagy akár sérülhet, és ezáltal feltárul a valódi anyag, amely kevésbé értékes. Egy idő után persze, amiatt, hogy kopott, célszerű levenni, hisz az elég rosszul áll már így anyagban. Emiatt az ember használhatatlannak tartja az örökségét. Ha megkopik az örökség az ilyen keresztényeknek, akkor hamar hűtlenek tudnak lenni, amit a templomban hallottak. Dönteni kell. Vagy elveti ezt az örökséget, vagy útból felfedezi annak magvát. Vagy-vagy. Ezt nem lehet megspórolni, ha az igazságot teljes valójában meg akarjuk látni Istenről. Most vagy soha. Most igazán kinek, magának kell megküzdeni a maga hitéért. De nem is igazán drága az, amiért nem kell árat fizetni, megharcolni, esetleg még szenvedni is. Van egy kedvenc történetem a halálig tartó hűségről, persze katonai, de nagyon sokat mondó volt számomra, főleg mivel tartalékos katona is vagyok. Első világháborúban játszódik ez a történet. Grisheim német hadnagyot a kozák túlerő támadta meg, és egy magányos házba húzódva védekezett a túlerő ellen. Mikor a halálos sebtől vérezve megállt felette a kozák tiszt, és megkérdezte tőle, hogy miért nem adta meg magát, így mert nem halt volna meg. Akkor Grisheim hadnagy rámutatott a mellén levő vaskeresztre, és ezt mondta: aki ezt hordja a mellén, az nem adhatja meg magát az ellenségnek, soha, inkább meghal. Számomra, mint keresztény, ez a történet példaértékű, és felteszem néha e történet után, hogyha ez a hadnagy ilyen hű volt a számunkra értéktelen vaskeresztjéhez, akkor nekem miért nem jut eszembe ilyen hűség arról a keresztről, amihez Istennek fiát felszegezték. És nektek, testvéreim, eszetekbe jut a hűséges Isten, amikor bajban vagytok. Ti hűséges vagytok hozzá, és hozzáfordultok jóban, rosszban? Légy hű, mint halálig. És azért lehetsz hű, mert hű az Isten. Ha te hűtlen vagy, akkor ő, akkor is hű marad. A mi hűségünk nem is lehet egyéb, mint az ő hűségébe való bemenekülés, belerejtőzés. Senki se abban bízzék, hogy majd neki lesz ereje kitartani Jézus mellett, hanem abban, hogy Jézusnak lesz ereje megtartani őt minden körülmények között. Ne a magad hűségében higgyél, mert az hamar megrendül, hanem Jézuséban, mert az megmarad és megtart. A mi hűségünknek az a titka, hogy hű az Isten. Hű az életben, és hű a halálban. Ezt üzeni számunkra ez az ige, a távolság és az idő nem számít. A mi gyülekezetünk is meg van szólítva. És az jutott eszembe még 10 perc előtt, hogy halljuk meg Isten igéjét. Ne úgy legyünk jelen, mint ahol én egyszer úgy jöttem templomba, hogy annyira fáradt voltam, hogy öltönyöm alatt még ott volt a pizsama, és úgy jöttem templomba. Ébredjünk föl, vegyük észre Isten igéjét, amit nekünk üzen. És ezt üzeni eképpen nekünk. A budaörsi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsinónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni közétek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, s néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem állt a második halál. Ámen. Dicsérjük Isten 299. dicséretünkkel, annak első verstől a harmadik versig terjedőleg.
Drága mennyatyánk, köszönjük néked a te szent igédet. Köszönjük, Urunk, hogy te megszólítasz. Köszönjük, Urunk, hogy te hűséges maradsz. Minden helyzetben mellettünk panac, jóban, rosszban. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi nem tudunk így hozzád állni. Nem tudunk mindig, minden helyzetben hűségesek maradni. Látod, Uram, hogy mi is kompromisszumokat keresünk, keresünk azt a pontokat, ahol megfelelhetnénk ennek a világnak. Könyörgünk, Urunk, légy hű hozzánk. Könyörgünk, Urunk, hadd ismerhessük föl azt az igazságot, hogy te mindig hű maradsz hozzánk. És kérünk, Urunk, adj erőt, hogy hűek maradhassunk, mint halálig. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a hazát. Áld meg Magyarországot. És bocsáss meg a népnek vakságát. Bocsáss meg, hogy mi keresztények nem tehetjük jobbá, mert mi sem vagyunk hozzád hűek. Kérek, Urunk, hadd legyen ez a gyülekezet hű hozzád, hadd teremjen gyümölcsöket, hű szolgákat. Sok az aratni való, de kevés az arató. Kérek, Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet, az életét, és kérünk, ne aggódjunk gazdasági helyzetünk miatt, vagy társadalmi helyzetünk miatt. Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen. Mondjuk el az úttól tanult imádságot.
Mi a gyermek, hogy a gyermekben, szeretetes és szentemben, jöjjön el a te országodat, legyen be a te akaratodat, hogy meg a gyermekben, hogy a gyermekben, hogy a gyermekben, és bocsássák meg védkeinket, miképpen mi is megbocsássák az elmegyét kérdéseket. És tanulj minket kísérségesre, de szabad is meg minket magasztól, mert tiéd az országnál, a hatalmon és a kicsőség mindörökké. Ámen.
Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, gyülekezetünk lelkipásztora Petőni Püski Ilona jelenleg a keresztkérdések kúzus hétvégéjén szolgál, ezért nincs itt most közöttünk. Köszönjük szépen Angyal Péter testvérünknek, hogy elhozta közénk Isten igéjét. Ő gyülekezetünk segédlelkész, ha valaki még nem tudna, de azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk már ezt. Isten tegye gyümölcsödévé és áldottá szolgálatodat és egész életedet.
Köszönöm szépen.
Hirdetem a gyülekezetei alkalmainkat. Hétfőn este 7 órakor a keresztkérdés kurzus folytatódik. Szerdán délelőtt 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz. 10 órától baba-mama kör. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz. Pénteken szintén 6 órától konfirmáció előkészítő lesz ifjaknak. Szintén 6 órakor kezdődik most már az ifjúsági biblia óra, és 19 óra 30-kor pedig a biblia kör. Márhoz egy hétre, vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz, amivel egy időben lent a laksori helységekben a gyermekek számára vasárnapi iskolai foglalkozás lesz, illetve pici gyermekekkel itt a babás szobában lehet hallgatni, tévén követni az Isten tiszteletet. Szinte jövő héten vasárnap délután 4 órai kezdettel családi Isten tisztelet lesz, amelynek keretében egy báb előadásra is sor kerül. November 28-án 18 órától Robert György blokkflétén és Szabó István Lanton éneken játszik közöttünk, az ő hangversenyükre kerül sor. Ezen az estén kerül megnyitásra a Calvin kert interaktív kiállítás is, ami december 7-éig megtekinthető lesz lent a gyülekezeti teremben. Karácsonyi vásárt is tervezünk december elejére, amelyhez a testvérek segítségét, támogatását és közreműködését kérjük. Ez már az elmúlt években is megrendezésre került, és az volt a tapasztalat, hogy elsősorban a saját kezűleg készített, igényes, kivitelű portékák keltek el, karácsonyi textilszatyrok, textilkosárkák, üdvözlő lapok, házi lekvárok, befőttek, bírsalmasajt és sok más hasonló dolgok. Ezért kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, ilyen és hasonló jellegű termékekkel járuljon hozzá a vásárhoz. A vásárnak a bevétele az a gyülekezetünk életét támogatja. A tervezett időpontja december 6-a, itt lesz a gyülekezeti házunk udvarán, ha nagyon rossz idő lesz, akkor valószínűleg a gyülekezeti terembe fogjuk megrendezni. A december 6-a az, még egyszer hangsúlyozom, tervezett időpont, még nem zárult le teljesen az egyeztetés. A városi adventi szombati esti gyertyagyújtásokra készülve várjuk az énekhanggal is megáldottak jelentkezését, akik szívesen vennének részt ebben az énekzenei szolgálatban, a Tótemese teológusunkat keresse meg az Isten tisztelet után. Köszönjük az őszi gyülekezeti hírlevelünkben közreműködöttek munkáját, és várjuk továbbra is a testvérektől az különböző írásokat a karácsonyi számba. Válság, lehetőség, változás címmel előadássorozat indul a Gazdagréti Református templomban. Ez a 11. kerület Rétköz utca 41 szám alatt található. A második alkalomra kerül sor november 29-én 17 órakor. Önzés, elmagányosodás címmel dr. Frany Tamás agykutató előadása fog elhangzani. Az adakozást hirdetem Pál apostolnak a második korintusi levélben írott szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kezdten elő vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. A héten presbiteri gyűlést is tartottunk, és ezen a presbiteri gyűlésen határoztunk úgy, hogy most itt a hirdetések végén rövid beszámolót adok gyülekezetünk anyagi helyzetéről. Én nagyon meglepődtem azon az igén és az ige hirdetésen, amit itt Péter mondott, mert be kell vallanom, hogy nem beszéltünk össze. Ő annyit tudott szerintem az egészről, ami itt el fog hangzani, hogy beszámoló lesz itt a gyülekezet anyagi helyzetéről, de az, hogy miket fogok mondani, arról szerintem fogalma sincs, hiszen nem tudott ott lenni a presbiteri gyűlésen. A nyáron két ízben is elhangzott beszámoló arról, hogy hogyan állunk, és most a keddi presbiteri gyűlésen ismételten áttekintettük a helyzetet, és szomorúan állapítottuk meg, hogy tovább romlott. Körülbelül 100 000 forint van a gyülekezet birtokában, ami mozgatható pénz a folyószámlán, illetve a pénztárban. Úgy határoztunk, hogy többször is tájékoztatni fogjuk a testvéreket, egyrészt innen is a hirdetések keretében, másrészt pedig a karácsonyi hírlevélben is, valamint a hittanos szülőket is, a szülői értekezleten is, levélben is. Nem szeretném hosszúra húzni a dolgot, nagyon röviden csak a sarokpontokat ismertetném. Az első és legfontosabb dolog, amit tudnunk kell, hogy a gyülekezetnek rendszeres külső támogatása nincs, tehát abból kell gazdálkodnunk, amit mi saját magunk összeadunk. Sőt, tovább menve tudnunk kell azt is, hogy az egyház működését is a gyülekezetek tartják el, ezért pillanatilag ebben a gazdasági évben 23.557 forinttal kell támogatnunk a közegyházat olyan formában, hogy az egyházmegyéhez havi ekkora összeget kell befizetnünk ahhoz, hogy működni tudjunk. A kiadásaink három fő csoportban sorolhatók, az elmúlt 12 hónap átlagát mondom. Az egyik a működés, ennek a zömét a közüzemi költséget teszik ki, ez havi 123.500 forint. A második nagy költségterhünk az a hitoktatónak a bére és ennek járulékai, ez 184.800 forint havonta. A fennmaradó összeget pedig a lelkészek javadalma és ezeknek járulékai teszik ki. Összesen havonta 443.392 forintra van szükség ahhoz, hogy a gyülekezetünk olyan formában működjön, ahogy eddig működött. Ezzel szemben a 2008-as zárszámadásból a főbevételi forrásokat kiírtam. A fenntartói járulékok 1.235.439 forint volt, a persejpénzek pedig összesen 1.591.420 forint. Ez azt jelenti, hogy összesen havi átlagban 235.572 forintot adtunk össze az elmúlt évben. Ezen felül még vannak bizonyos kisebb összegek, borítékos adományok, különböző céladományok, de ugye a kettő közötti különbség azt jelenti, hogy mindazokat a tartalékokat, amik voltak a gyülekezet folyószámláján, azt szép lassan feléltük. Honnan tudjuk fedezni a szükséges anyagiakat? Erre több lehetőség van. Az első lehetőség, amit szeretnék említeni, az teljesen ingyenes. Ez azokra vonatkozik, akik adót fizetnek. Ez a lehetőség az 1%, az adónk 1%-ából lehetőségünk van arra, hogy az egyháznak és a gyülekezetünket támogató alapítványnak 1%-ot juttassunk. Itt szeretném emlékeztetni a testvéreket arra, hogy sok kicsi sokra megy, hogyha néhány forint is az az 1%-os adó, amit át lehet utaltatni, azt is érdemes, mert hogyha csak a körülbelül 1 millió aktív reformátussal számolunk az országban, az is olyan egy-két néhány millió forint pluszt jelenthet. A másik az, hogy minél többen kérjük az 1%-unk református egyháznak való átutalását, az jelzés is az állam felé arra, hogy ennyien is vagyunk. A gyülekezet alapvető fenntartását azt a fenntartói járulékok kellene, hogy fedezze. A presbiteri gyűlésen határozatot is hoztunk arról, hogy megemeljük a fenntartói járulékok összegét. Ezzel kapcsolatban a nyári tájékoztatón egy hibás összeg hangzott el, ott tévedésből azokat az összegeket mondtuk, ami ahhoz kellene, hogy a gyülekezet működőképes legyen. Tehát a mostani presbiteri határozat alapján a dolgozóknak 2500 forint per hóban állapítottuk meg a fenntartói járulékot, a nem dolgozóknak pedig 1500 forint per hóban. A gyülekezetet leginkább a hitoktatás terheli meg. Tudjuk azt, hogy gyülekezetünk területén működik a Mindszenti Általános Iskola, ahol heti 2 kötelező hittanóra van. Éveken keresztül próbálkoztunk azzal, hogy segédlelkészeket vagy teológusokat bíztunk meg azzal, hogy a hitoktatást végezzék. Az a tapasztalat volt, hogy a gyerekek nagyon megsínlik ezeket a hitoktatásokat, mivel évről évre újabb és újabb hitoktatókat kell megszokniuk, és a gyerekek azért ragaszkodnak a tanárokhoz. A másik probléma az volt, hogy ugye a teológiáról frissen kikerült, vagy a egyetemről frissen kikerülteknek még kevés a tapasztalatuk, így sok probléma van a gyermekekkel való kapcsolatban. Ezért tavaly úgy döntöttünk, hogy hitoktatót próbálunk meg alkalmazni. A hitoktatónak viszont teljes állásban kell dolgozni. Ugye azt már említettem, hogy 180, majdnem 185 ezer forint az a költség, amiben a hitoktató kerül. A problémát az is súlyosbítja, hogy nagyon sok olyan gyermek van a Mindszenti Katolikus Iskolában, akik nem a mi gyülekezetünkhöz tartoznak. Ezért döntöttünk úgy presbiteri gyűlésen, hogy a már említett levelet meg fogjuk fogalmazni, és ezt az összes szülőnek eljuttatjuk. A iskolában 51 tanuló tanul, és hogyha ezt visszaosztjuk a bérre, akkor az azt jelenti, hogy egy gyereknek a havi hitoktatása az 3440 forintba kerül. Tehát ezt az összeget le fogjuk írni a levélben, azzal a kísérő szöveggel, amit itt nagyjából elmondtam, és a levél mellé egy a gyülekezet részére szóló, de összeggel ki nem töltött csekket fogunk mellékelni. Én kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban és gondolatukban anyagi igyeinket. Köszönöm szépen a figyelmet.
Nekem is lenne hirdetni valóm. Köszönöm szépen a gyülekezetnek, hogy amikor beteg voltam, múltkor tüdőgyulladásom voltam, és akkor prédikáltam. Imádkoztak értem, nagyon hálás vagyok. Azóta vitamint és fokhagymát rendesen pusztítom, az utóbbiért nem mindenki örül. De még egyszer nagyon köszönöm, hogy imádkoztak értem. És még reklám. Van egy ilyen ingyenes bemutató példány, egy keresztény családi és párkapcsolati magazin, az a Timos Family. Hoztam 8 darabot, és ingyen el lehet vinni, hogy oda viszem. Dicsőítsük tovább Istenünket, már megkezdett 299. énekünknek 4. és 5. verszakával, utána fennállva a himnuszt, a magyar imádságot énekeljük el.
A minden kegyelemnek Istene, pedig aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Áldás, békesség, viszontlátásra.